Valaki megkérdezte, hogy hogy érzed magad püspökként? Illetve sokan megkérdezték. Mondtam, hogy remekül. És így kérdőjellel nézett rám, hogy hogy lehetséges ez? Még a Bíró Laci, mikor utoljára találkoztunk, rám néz, azt mondja, te baj van. Na mi a baj? Semmi püspök színed nincs. Nem tudtam, milyen a püspök szín. Szóval azzal kezdeném, hogy boldog pap voltam, vagyok, püspökként is. És ennek a titka, az egyik titka az, hogy megkértem a volt plébánián közösségét, amikor bejelentettem, hogy kineveztek és fölszentelnek, hogy nagyon kérem, hogy imádkozzanak azért, hogy boldog püspök legyek. Ha már egyszer csinálni kell, akkor legyek boldog ebben a szolgálatban. A másik, és ezért imádkoznak, úgyhogy egész hatékonyan csinálják. A másik pedig az, hogy semmi nem változott. Csak külső feladatok meg felelősség változott, a lényeg ugyanaz maradt. A szentségimádás, a naponkénti semmittevés az 31 éve nem csinálok semmit. Minden nap. Ez a semmittevés 31 éve kezdődött, ez továbbra is része az életemnek, sőt, annak idején Kalkutai Teréz anyától tanultam, hogyha kétszer annyi a munka, mondták a nővérek, hogy hát csökkentsük a szentségimádás idejét, mert annyi a haldokló, annyi a szenvedő, hogy nem győzzük. És Teréz anya pedig azt mondta, hogy akkor kétszer annyit kell imádkoznatok. Mert ha lecsökkentitek a szentségimádást, akkor két hét múlva már nem fogjátok látni Krisztust a szenvedőben és a haldoklóban. Úgyhogy most annyi változott, hogy miután én beköltöztem a püspökségre, azt a helyet kerestem, amelyik a legközelebb van a kápolnához. Ez egy vendégszoba volt, úgyhogy most ott van a szobám. A fal túloldalán van a szomszédom, az Úr Jézus, úgyhogy én nagyon meg vagyok elégedve a szomszédommal. Hogy ő hogy van velem megelégedve, azt nem tudom, de még eddig nem panaszkodott. A szentségimádás teológiája, lelkisége, gyakorlata, mindig megijedek ezektől a címektől. Nem én írtam ki ezt a címet, nekem írták oda, hogy erről beszéljek. Kezdem azzal, amihez értek, a gyakorlattal. Annyi klassz teológiai gondolatot hallottam, pedig csak délelőtt érkeztem, úgyhogy a két nap alatt valószínűleg rengeteg fantasztikusan mély teológiai gondolatsort fogtok hallani. Én megosztanám egy kicsit a gyakorlatot veletek, hogy hol tartok, és mindazt, vagy abból, amit ez alatt az idő alatt megértettem, valamennyit, ami belefér ebbe az előadás időbe, azt megosztanám veletek. Elveszítettük a jobbik részt, és ez nagy hiánya a nyugat-európai kereszténységnek, és nagy hiánya szerintem a papságunknak is. Mindenki ismeri a történetet, Jézus elmegy Máriához és Mártához vendégségbe, Márta sürög, forog, és a végén kiakad. Mária pedig nem csinál semmit, hanem odaül a vendég lábai elé, és szeretettel szemléli. És amikor Márta kiakad, és szól Jézusnak, hogy szóljál már neki, hogy segítsen, akkor Jézus válasza nagyon elgondolkodtató. Márta, Márta, sok mindennel törődsz, és sok minden nyugtalanít. Mária a jobbik részt választotta, és nem is veszíti el soha. A papságunk sok mindennel törődik, sok minden nyugtalanítja. Hiányzik a jobbik rész. Mind a kettőt meg kell élnünk. meg kell élnünk az a jobbik részt, a szentségimádás által. Jézus jelenvalóvá tette magát ebben a szentségben. Mindent a szeretet oldaláról tudok csak megérteni. Isten szeretetének az oldaláról. Mert minden abból a szeretetből fakad. A saját életem is, a hivatásom is, a teremtés is, az egyház is, a szentségek is. És a szeretet találkozni akar azzal, akit szeret. Egyesülni akar azzal, akit szeret, ez a szeretet törvénye. Mind a kettő megtörténik az Eukarisztiában. Isten elmegy a végsőkig. Nem csak szól hozzánk, nem csak megtestesül, nem csak üzeneteket ad, nem csak zarándoktársunk lesz itt a Földön, hanem egyesül velünk. Ez a legnagyobb szeretet. Ha ő ennyire szeret, és ennyire fontosnak tartja a találkozást és az egyesülést, akkor, ha szeretjük őt, akkor nekünk is fontosnak kell tartani a találkozást, a jelenlétet és az egyesülést is. 31 éve fedeztem fel ezt a titkot. Most a rendelkezésemre álló időben megpróbálnék párhuzamot állítani a megtestesülés, az eukarisztia és a pap között. Mi történt a megtestesüléskor? Henry Nouwentől olvastam ezt a gondolatot, és e körül bontanám ki a gondolataimat. Azzal, amit Jézus magára vett, azzal nagyobb dolgot tett, mint amit hirdetett vagy cselekedett. Mit jelent ez? Nem csak a tanítását kell ismernünk, szeretnünk, megszívlelnünk és tettekre váltanunk. Ha szeretjük őt, akkor szemléljük azt is, hogy mi az, amit magára vett az emberségében, mi az, amit magára vett az eukarisztiában, és mi az, amit magára vett bennünk, papokban, akik alter Krisztusok vagyunk itt a Földön. A megtestesüléskor a bizalom új korszaka kezdődött el számunkra. Megrendítő az a bizalom, ahogyan az Isten egy kiszolgáltatott csecsemőben rábízza magát az emberekre. Rábízza magát Máriára és Józsefre. És ugyanez a bizalom van jelen számomra az eukarisztiában is. Isten végtelenül bízik bennünk, amikor a kezünkre adja magát. Megrendítő Isten bizalma. Semmivel nem védi meg ezt a kapcsolatot, semmit be nem biztosít, egyszerűen ránk bízza magát. Ahogyan a megtestesüléskor a bizalom új korszaka kezdődött el, Jézus megtestesülésekor, ugyanez ismétlődik számomra minden szent misében. Megrendítő Isten bizalma irántunk. A Szentostjában is Isten bizalmát ünneplem, és ez a bizalom, ez válaszra vár. Ha igazán értem a megtestesülés titkát papként és az eukarisztia titkát, akkor erre a bizalomra csak bizalommal válaszolhatok. Meg kell tanulnunk elfogadni Isten bizalmát, és meg kell tanulnunk rábízni magunkat Istenre. sokkal könnyebb bármiféle teológiai megfogalmazást elmondani, továbbadni, tanítani Istenről, mint rábízni magunkat. Persze kérdés, hogy milyen a pap Isten képe. Századokon át olyan Isten képet közvetítettünk az emberek felé, amely megbízhatatlan volt, és kiszámíthatatlan volt. És a kapcsolatunknak, az Istennel való kapcsolatunknak a középpontjába a bűnt helyeztük, illetve a bűntől való megszabadulást. A félelem, a bizalmatlanság sokkal inkább kísérte ezt a kapcsolatot, mint a gyermeki bizalom. Szerintem ezért lett az atomkor szentje Lisieux kis Szent Teréz. Mert olyan mértékben hitte, élte a bizalmat a mennyei atya iránt, hogy lenyűgöző. És milliók követték a példáját. Ha elfogadom Isten bizalmát az eukarisztiában, aki a kezemre adja magát, minden védekedés nélkül, teljesen kiszolgáltatva nekem, bűnös papnak önmagát, akkor erre a bizalomra meg kell tanulnom válaszolni bizalommal. Egyrészt elfogadni a bizalmat. Nekem nagyon nehéz volt ezt elfogadni. Hosszú-hosszú ideig nyomorult bűnösként éltem meg ebben a kapcsolatban magamat. Tele voltam szégyennel, önváddal, bűntudattal. Nem tudtam elfogadni saját bűnös oldalamat, tagadtam, és természetesen ennek következtében mindig szemet szúrt másoknak a bűne, nyomorúsága, és ezt szóvá is tettem, vagyis ítélkeztem. Meg kellett tanulnom elfogadni Isten bizalmát feltétel nélkül, bűnösként, úgy, amilyen vagyok, szégyenkedés nélkül, mert csak ez a bizalom menthetett meg. Csak ez a bizalom építhette föl az önértékelésemet, és tett azzá, ami kezdetektől voltam, Isten szeretett gyermekévé. Az identitásunk sérült és sebzett. Nem merünk Isten szeretett gyermekei lenni. Sokkal inkább vagyunk a lázadó fiatalabb fiú, aki nem tud bízni az Atya szeretetében, azt se tudja kivárni, hogy az övé lesz az örökség, hanem követeli. És még többször mi papok beállunk a béres szerepébe, azt hisszük, hogyha mi otthon vagyunk, és mindent jól csinálunk, és megfelelünk az elvárásoknak, amelyeket szerintünk Isten támaszt felénk, akkor nekünk jár a kegyelem. Akkor nekünk jár a szeretet. Ezért az idősebb testvér sem érti ezt a bizalmat, hanem vádaskodik, morog és elégedetlen. Elég, ha csak a saját papi életünkre gondolunk, hogy hányszor szövi át a hétköznapjainkat a bizalomból fakadó hála és öröm, és hányszor szövi át a bizalmatlanságból fakadó morgás, elégedetlenség és panaszkodás folyamatosan. Minden rossz. Nem értjük Isten jelenlétét, nem értjük Isten szeretetét. Ez a bizalom nem csak megrendítő, hanem életet ad. Mindannyian tanítatok hittant, vagy tanítottatok hittant, mindannyian emberi kapcsolatokban éltek. Akire szeretettel néztek, akiben bíztok, akire rámertek bízni dolgokat, az kivirágzik. Az elkezd élni, mert valaki bízott benne. És ennek a forrása Az a bizalom, amellyel Isten fordul felénk az Eukarisztiában. Kiteszi magát elénk, az oltári szentségben jelen valóvá teszi magát, ebben a kapcsolatban feltétel nélkül bízik bennünk bűnös papjaiban, és a kezünkre adja magát feltétel nélkül, teljes bizalommal, és várja a választ. Várja az életválaszunkat, a bizalmunkat ő felé, hogy átadjuk magunkat az ő szeretetének, és várja azt a bizalmat, hogy ezt az önátadást éljük meg az embertársaink felé. Amikor Jézus megtestesült, akkor nem csak a bizalom új korszakát élte elénk, amikor beletestesül az Eukarisztiába az utolsó vacsora óta, nem csak a bizalom titkát éli meg számunkra, vagy felénk, hanem a szegénységét is. A betlehemi gyermek totálisan szegény. Ő a gazdag, értetek, szegény élet, hogy ti az ő szegénység által meggazdagodjatok. Egy életen át szívlelhetnénk Szent Pálnak ezt a gyönyörű gondolatát. És ez történik az Eukarisztiában is. Ő a gazdag, akié minden ezen a világon, értünk teljesen szegény lesz. A legszegényebb köztünk az ostyában jelenlévő Krisztus, semmilyen nincs. Abszolút szegény. Meg kellene értenünk Jézus szegénységén keresztül a szegénységnek a titkát, hogy mit jelent az a szegénység, amely annyira megérintette Assisi Szent Ferencet, hogy eljegyezte magát a szegénység úrnőjével. Mit jelent Krisztus szegénysége korunkban, amikor minden lehetőség rendelkezésünkre áll. Eltávolodtunk ettől a szegénységtől, és nem értjük a mélységét, a titkát. A bibliai szegények, a biblia szegényei, akiket Jézus boldognak mond, azok azért tudnak szegények lenni, mert mérhetetlenül gazdagok. Övék a mennyek országa. Elérkezett a mennyország. Isten országában elkezdődött. Ez számunkra pusztán teológiai vagy biblikus fogalom. Élünk ebből a gazdagságból. Ennél nagyobb kincs számunkra nem létezik. És mivel nem merünk élni ebből a gazdagságból, vagyis nem merünk szabadok lenni, olyan szabadok, mint akiknek mindenük megvan, ezért kelletlenek vagyunk bebiztosítani az életünket. Elkezdünk gyűjteni hatalmat, tiszteletet, elismerést, sikereket, pénzt és sok minden más, csak hogy biztonságban tudhassuk magunkat. Nincs nagyobb biztonság az Istenben elrejtett életnél. Hisszük, hirdetjük, hogy a keresztség által a mennyei Atya Jézus Krisztus által a keresztségben Isten elrejtette az életünket a saját életébe. A Szent Háromságban élünk. Ez is elvont teológia. Nincs összekapcsolva a hétköznapjainkkal. Ha ezt aktualizálni mernénk, bátorság kell hozzá, mert a hithez bátorság kell, összemernénk kapcsolni azzal a helyzettel, amiben éppen vagyunk, akkor először a félelmünk szűnne meg. A félelmünk és a szorongásunk a múlttól és a jövőtől, meg a jelentől. És betöltene bennünket az Istenben való lét gazdagsága. Ha ez nem csak egy elvont teológiai kijelentés, hanem ez a valóság, akkor ennek a gyümölcse az, hogy tele van a szívünk hálával. Mi mindannyian, minden nap, mindenért hálásak lehetünk, mert minden a miénk. Amit az idősebb testvérnek kimond az atya, amikor morog és elégedetlenkedik, hogy fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Ezt ismétli naponta nekünk az Isten az Eukarisztiában. A mindent kapjuk. Mit jelent nekünk ez a minden? Szinte semmit. Nem tudunk vele mit kezdeni. Ugyanúgy, ahogy az ifjabb, a fiatalabb, és ugyanúgy, ahogy az idősebb testvér. Azt hisszük, hogy majd ha megdolgoztunk érte, majd ha kiérdemeltük, majd ha bebiztosítottuk, akkor a miénk lesz. Aranyhegy tetején üldögélő koldusok vagyunk naponta. Nincs tele a szívünk hálával, pedig minden a miénk. A gonosz egyik legszebb bravúrja volt a történelem során, hogy el tudta választani a hétköznapi életünket attól, amiben hiszünk és amit tanítunk. A kettő között szakadék van. Nincs összekapcsolva a kettő. Pedig ha azt a gazdagságot, amit a dogmatika, a teológia megfogalmazott századokon át aktualizálni tudnánk a hétköznapjainkba, akkor egészen más lenne az életünk. Ez sokkal többet jelent annál, hogy megpróbálok morálisan tisztességes lenni, és becsületes és hűséges. Ez kapcsolatot jelent, nem erkölcsi parancsoknak a rendes megtételét, hanem sokkal többet. Ha fölfognánk, hogy mit tesz velünk Isten az Eukarisztiában, akkor szenvedélyes szeretetre gyulladna a szívünk. Ő iránta, aki irántunk szenvedélyes szeretettel van, minden nap. Félünk a szeretettől, mert két dolog megváltoztat bennünket, a szenvedés és a szeretet. A nagy szenvedés, az mindig változtat, és a nagy szeretet. És nem akarjuk közelengedni a nagy szeretetet a szívünkhöz, mert akkor meg kell változnunk. Akkor el kell hagynunk azokat a gazdagságokat, beleértve a tökéletesség tudatunkat, hogy mi mindent jól csinálunk, és mi tudjuk az igazságot. Ez hatalmas gazdagság, ami akadályoz bennünket abban, hogy átadjuk magunkat a köztünk jelenlévő élő Krisztusnak. Jézus a megtestesülés titkában elénk élte a szegénység titkát, és boldognak nevezi azokat, akik szegények, mert ők a leggazdagabbak, övék a mennyek országa. Elénk éli ugyanezt az Eukarisztiában. Az ostjában Isten a legszegényebb. Várja a választ, a papi életünk válaszát. Elfogadjuk az általa felkínált gazdagságot, hogy igen tudjunk mondani arra, amit ő magára vett a megtestesüléskor és az Eukarisztiában. Hogy igen tudjunk mondani a szegénységre, a legnagyobb gazdagságtól való függésre. És akik ezen az úton elindulnak, azok először is szabaddá válnak a gazdagság kényszerétől. Szabaddá válnak a világ által felkínált kényszerektől, és növekszenek ennek következtében szinte folyamatosan a szeretetben. Mert ami igazán akadályoz bennünket a szeretetben való növekedésben, az mindig az, amit birtoklunk. Azt teszi tisztátalanná a szívünket, amit kisajátítunk, amit birtoklunk, amit nem engedünk el. Nem a miénk. Mindent ajándékba kaptunk, azért, hogy továbbadjuk. Amit kisajátítunk és birtoklunk, legyen az a hírnevünk, a tökéletesség eszményünk, vagy bármilyen cucc, vagy bármilyen kapcsolat, az beszennyez bennünket. Tisztátalanná teszi a szívünket. Jézus azért lett szegény, hogy mi meggazdagodjunk. a legnagyobb gazdagságot élhessük meg, a vele való mély, szenvedélyes szeretet kapcsolatot. A megtestesüléskor az Isten nem csak gyermek lett, aki rábízza magát az emberre, nem csak szegény lett, hanem sebezhető. És az Eukarisztiában ismétli minden nap ugyanezt. Az Isten a legsebezhetőbb közöttünk. Törékeny. Olyannyira, hogy ketté törhetem az Eukarisztiában. Ez is Isten szeretetének a titka számomra. Az is, hogy sebezhető és kiszolgáltatott, és az is, hogy megtörhetem és kioszthatom. Mind a kettő nagyon fontos üzenet. Mind a kettőnél ugyanaz a lényeg, hogy amit magára vesz, az fontosabb, mint amit hirdet, mint amit tesz. Jézus magára vette a megtestesüléskor és az Eukarisztiában is a sebezhetőséget. A feltámadt Krisztus testén ott vannak a sebek helyei. Ez is üzenet. Az egyház számomra a feltámadt Krisztus titokzatos teste. Nem félni kell a sebektől, hanem hitre jutni a sebek által. Le kell térdelnünk, mint Tamás, és megérinteni a sebeket. Félünk a sebezhetőségtől. Erősek akarunk lenni, erőset akarunk játszani, akkor nem értjük az Eukarisztia titkát. Az Eukarisztia nem erős, törékeny, sebezhető. Ha be akarom fogadni azt az üzenetet, amit Jézus azáltal, amit magára vett, közvetít az Eukarisztiában, akkor el kell indulnom az erőszak, a bebiztosítás, a hatalom irány útjáról vagy irányából, a kiszolgáltatottság, a sebezhetőség és a sebzettek felé. Jézus, a feltámadott Krisztus testén ott vannak a sebek helyei. Az egyház sebzett. És az egyház, az egyházat nem védi meg Krisztus. Úgy, ahogy nem védte meg akkor önmagát, pedig a tanítványai elvárták, ma sem védi meg. Kiszolgáltatja magát, és arra hív bennünket, hogy merjük kiszolgáltatni magunkat. A hit zarándok útján, rábízva magunkat teljesen a mennyei atya szeretetére. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, két dologra szükségünk van. Az egyik, meg kell engedni Jézusnak, hogy megtörje a gőgünket, a kemény szívűségünket, a kevéségünket. Meg kell engedni Jézusnak, hogy a kezébe vegye az életünket, mint ahogy mi minden szentmisében a kezünkbe vesszük az ő életét, és megtörje. Csak a sebzett ember, a sebzett kezű ember tud gyógyítani, csak a sebzett ember tud együttérezni igazán másokkal, aki már maga is szenvedett. És a világ várja az irgalmat, várja az együttérző szeretetet, amelyet Isten rajtunk keresztül, papokon keresztül is szeretne kiosztani másoknak. Jézus azáltal, hogy az utolsó vacsorán kezébe vette a saját testét, megtörte, kiosztotta, ezáltal szeretet eledellé tette magát. Így lett kiosztható, hogy megtörte a saját testét. Mi is így válunk kioszthatóvá a szeretetben, ha megengedjük Jézusnak, hogy megtörje a büszkeségünket, a papi gőgünket, a nagyra vágyásunkat, a felsőbbrendűségű tudatunkat, hogy mi különbek vagyunk, mint a világiak vagy bárki más, hogy kioszthassa végre az életünket szeretet eledelként a világ számára. Mert éhezé szomjazza a világ Istent, aki a szeretet. És csak azok tudják hitelesen közvetíteni ezt a kincset, akik megengedik Jézusnak, hogy az életüket, hivatásukat szeretet eledellé tegye. Ehhez viszont meg kell töretnünk. A tanítványok elszaladtak, amikor azt látták, hogy Jézus kiszolgáltatja magát. Ők egy olyan Krisztust kezdtek követni, akinek a szavára a tenger lecsendesedik, a tömegek tódulnak és hallgatják, a betegek meggyógyulnak, az ördögök elmenekülnek, és a halottak föltámadnak. Ezt a Krisztust követni megéri. Ez egy olyan valaki, akiért érdemes otthagyni a hálót, a családot, mindent, mert ezzel a Krisztussal igazából nyerni lehet. És kiderül a feltámadás után, hogy végig erre számítottak. Az utolsó kérdésük a tanítványoknak Jézus felé, hogy mikor állított helyre Izrael országát. Vagyis mikor állított vissza a régi dicsőségünket, amiért mi elkezdtünk téged követni. Mikor lesz újra Izrael az a nagy dicsőséges, mint Dávid és Salamon idejében, és mindegyik titkon remélhette, hogy ebben az új és erős Izraelben jut miniszteri poszt nekik is. Ezt az Zebedeus fiak édesanyja még ki is mondja. Ők ezért mentek Krisztus után. És Jézus nem védi meg magát, sőt, engedi, hogy megöljék, megkínozzák, és ez hatalmas sok a tanítványok számára. Ugyanilyen sok számunkra az egyház nyomorúsága, lejáratása, sebzettsége, túl sok időt töltünk a tűzoltással és a kirohanással. Sokkal jobb lenne átadni magunkat a szeretetnek. És mindent elvégez rajtunk, bennünk és általunk is. Ha Isten nem védi meg az egyházát, hanem engedi, hogy lejárassák, nevetségessé tegyék, megalázzák, ennek értelme van és célja van. Akarjuk-e követni Krisztust ezen az úton? Vagy pedig fegyverkezünk, és majd mi megmutatjuk, és kikérjük magunknak, nem is igaz, meg nem is úgy van, meg a statisztika csal, stb. Minden helyzet lehetőség arra, hogy elinduljunk Krisztus után, hogy oda tartsuk a másik arcunkat is, vagy pedig bűnbánatot tartsunk, mert nem voltunk nagyszerű keresztények, nem voltunk nagyszerű papok, hanem csak átlagos, középszerű papok akartunk lenni, akik tisztességesen megtesznek mindent, amit a püspök kér tőlük, meg a lelkiismeretük diktál. Hol van az a nagyszerű Krisztus követő papság, amelyik szenvedélyesen szereti a Mestert, és mindent erre a lapra tett föl? Jézus azért engedi meg szerintem, és a mennyei atya is ezeket a botrányokat, lejáratosakat, hogy felébredjünk, hogy csak akkor változik a helyzet, ha még szenvedélyesebben szeretjük az Istent, még jobban átadjuk magunkat, és ez a válaszunk. Ez a válaszunk minden kritikára, hogy szentül akarunk élni. azzal, hogy Jézus emberré lett, lehetővé tette a szentséget, az életszentséget közöttünk, mert a Szent Isten lett valóságos ember. Azzal, hogy ő beletestesült az Eukarisztiába, a halott anyag szenté vált. Azzal, hogy a felszentelésünk által mi alter Krisztusok lettünk ebben az egyházban és a világban, ezzel Isten azt üzeni, hogy szentek lehettek. Azért, mert ő szent, nem azért, mert kiválóbbak vagyunk bárkinél. Amikor kiválasztja az ő népét, vagy amikor meghívja a tanítványokat, akkor nem erkölcsi kiválóságuk alapján teszi ezt. Nem a rátermettségük alapján, nem azért, mert különbek bármelyik népnél, vagy nagyobbak lennének, hanem azért, mert ő szereti őket. A kiválasztottságunk, a meghívásunk alapja egyedül Isten irántunk való szeretete. És ez tesz bennünket képessé mindenre. Ez a bizalom, ez a szeretet, ez tart meg bennünket, és ez tesz képessé arra, hogy szentté váljunk a hivatásunkban. Görög testvéreink, amikor a szent áldozás van, akkor ki is mondják, hogy szentség a szenteknek. Azért adja magát a szent eledelül nekünk, hogy szentté váljunk. És reményeim szerint az erősebb asszimilál mindig. Ő fog átformálni, átalakítani bennünket a saját szentségére, a saját képére, ha megengedjük neki. Egyedül mi vagyunk útba, senki más, nem a hívek, nem a püspök, nem a világ, nem a különböző izmusok és mozgalmak, nem a multik, csak mi vagyunk útba. Egyedül az egónk, a hamis egónk van útba ahhoz, hogy szentté válhassunk ebben a naponként magunkhoz vett szentségben. Át akar formálni, konszekrálni akar bennünket, szentté akar tenni bennünket az Isten. Engedjük meg neki. Köszönöm a türelmet.